Köszöntelek benneteket, jó itt lenni veletek ma, és mondom, hogy csak körbenézem. Igen, vannak itt, akik 30 évet, majdnem 30 évet ismerem, vannak, akik nem is ismerem egyáltalán. Nektek mondom a következőt. 30 éve itt élek, mint misszionárius, ami azt jelenti, hogy 30 éve küzdök a ti nyelvetekkel. Ez egy borzalmas nehéz nyelv. A nyelvészek azt mondják, hogy ez a negyedik vagy ötödik legnehezebb nyelv a világon, de nem kérdezték tőlem, mert én azt mondtam volna, hogy az első, mert az én világomban ez a legnehezebb nyelv. Az alányi tárgyas, rágozás, az A, A, Ü, Ü különbségek. Leülni az ágyamra, vagy leülni az agyamra. Ez nem mindegy. És az, én mondom ezeket, hogy lássatok, hogy ez nem az én anyja nyelvem. És kérem, hogy legyetek türelmesek velem ma. Megnézzük, hogy ez... Aha. Van ez a kiváltságom, hogy Pistivel együtt és a Magyar Baptista Egyházzal együtt lehetne dolgozni a külmisszióval kapcsolatosan, és amellett Sunergos Baptista Bibliai Iskolán is tanítani a misszióról, és szeretnék egy pár szót... Aha, szeretnék... Pillanat. Na, te. Szeretnék egy pár... Jó. Remélem, hogy ami azon van, ezen van. Meglátjuk. Szeretnék egy pár szót mondani a misszióról nektek ma. De mielőtt belevágom az egészbe, szeretném egy kérdést föltenni. Miről szól ez a könyv? Ez a Biblia. De miről szól ez a könyv? Hogyha egy barátod kérne tőled, kérem, csak egy rövid mondattal írd le, mi a fő témán ennek a könyvnek. Mit mondanál? Mi a fő témája? Csak 30 másodpercig gondol, mit mondanál a barátodnak? Röviden, tömören. Mit mondanál? De majd egy kicsivel később szeretnék visszatérni ehhez. Nagyon érdekel engem, de először szeretnék mondani, hogy én mit gondolok. Utána állom. Nem, ez majd. De most folytatom egy olyan igaz szakaszsal, ami számomra az egyik legfontosabb igaz szakasz a Bibliában. Persze, az egész Biblia fontos, és sok fontos igaz szakasz van, de ez nagyon fontos számomra, és majd mondom miért, ez az igaz szakasz az a Máté 9:35-38, és ez az igaz szakasz az olyan, mint egy költészet. Minden szó fontos, minden szó jelentős, nincs fölösleg, és sajnos nincs időm mindegyik fontos szóval foglalkozni, de néhányjal fogok, és az egész kezdődik a következővel, hogy Jézus bejárta a városokat, az a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget, az erőtlenséget. Őszintén, ez az első vers nem az a rész, ami a legfontosabb számomra ma, de van egy-két dolog itt, amit fontos a misszió szempontból, azért említem őket. Azt mondja, hogy Jézus bejárta a falvakat, városokat mind. Ez fontos. Ő nem ment az országnak a közepén, és várta azt, hogy mindenki jöjjön ő hozzá. Ő nem ment a legnagyobb gyülekezetbe, imaházban, az országban, ült egy széken, és várta, hogy emberek jöjjenek ő hozzá. Ő ment hozzájuk. Ő, aki mondta, hogy mi emberhalászok leszünk, ő a legalapvetőbb halászati szabályt követett. Vagy pecázó. Az mi? Mi a legalapvetőbb? Zocsa. Teszek? Igen, arra kell menni, hogy halak vannak, és nem várni, hogy a halak úszanak felénk, vagy hozzánk. Ebből áll a halászat. És Jézus ezt csinálta, bejárta a falvakat, az városokat mind, és mit csinált? Azt mondja, tanított, hirdette az örömhírt, gyógyított, szabadított, megetett, fizikailag is segített nekik. Ez érdekes számomra, hogyha összehasonlítod mindezt azzal, amit olvasunk a nád misszió parancsban, és hogyha megértjük azt, hogy mit jelentenek ezek a dolgok, akkor látjuk, hogy Jézus ugyanezt teszi. Mielőtt mondta nekünk, mi a mi küldetésünket, ő példát ad, ő maga mintaképpen csinálja azt, amit mondott nekünk, hogy mi a küldetésünk. De tovább, amíg bejárt az országot, amíg szolgált, amíg evangelizált és tanított, valamit látott, valamit észrevett. Mit vett észre? Amikor látta a sokaságot, megszánt őket, mert elgyötörtek, és elesettek voltak, mint lyukhok, pásztor nélkül. Jézus látta a sokaságot, de nem csak a sokaságot, hanem a helyzetüket is. A helyzetét is. Elgyötörtek, elesettek, mint pásztor nélküli juhok. Nem látja őket, mint keményfejű, bűnös, büszke emberek. Nem csak azt látja, hogy milyenek ők, vámszedő, prostituált halász, hanem a háttért is látja. Angolul a backstory. Ő azt is látja, hogy miért kerültek ilyen helyzetbe, amilyenben vannak. A jó pásztor látja, hogy olyanok, mint jó pásztor nélküli juhok, nincs senki, aki vezet, nincs senki, aki irányít, nincs senki, aki megvéd, nincs senki, aki vigasztal. Ami azt jelenti, hogy a jó pásztor látja, hogy ez a nyáj elgyötött, ez elesett, mert ön maga hiányzik nekik. Ő, mint jó pásztor. Ő az, akire van szüksége, amire van szükségük. És mit mond, hogyan érinti Jézust az, amit látott? Ez a fordítás azt mondja, hogy megszánt őket. Más fordítás azt mondja, hogy megindult a szíve. Egy bepillantást kapunk Isten, vagy Jézus szívébe itt. Egy bepillantást az ő szívébe. Amikor én fiatal voltam, én többször imádkoztam, Uram, add nekem a te szemedet, a te szívedet, hogy lássam, amit te látsz, hogy érzem azt, amit te érzél. Ez az. Ez az, amit ő lát. Ez az, amit ő érez. Megindul a szívem. Ezért számomra ez az egyik legfontosabb igevers, mert itt kapunk egy bepillantást Jézusnak a szívébe. Miért ég Jézus szíve? Ezért. Van egy keresztény sláger Amerikában, Jesus, friend of sinners, break our hearts with what breaks yours. Jézus, bűnösök barátja, hadd, hogy fájjon nekünk is, ami neked fáj. Ez fáj neki. Ez az, ami fáj. Máshol, más képet használva azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, mint tyúk a csíbeit a szárnyai alá. Megindult a szíve, megszánta őket. De folytatódik ez az igevers. Valaki tudja, hogy hogyan? Mert nagyon fontos. Folytatódik. Segítek. Ekkor így szólt a tanítványához, áratni való sok, de a munkás kevés. Kérjetek tehát az áratás úrát, hogy küldjön munkásokat az áratásba. Jézus az aratást látja ő bennük. Az elgyötött, elesett sokaságban. És látja, hogy az aratás nagy, elég nagy. Sok elgyötött, elesett ember van, akinek szüksége van ő rá, mint jó pásztorra. De nincs elég arató. Nincs elég munkás. Ott van sok-sok ember, sokfajta rossz helyzetben, sokfajta problémával. Ő maga a megoldás nekik. De nincsen elég ember, ki tudna vezetni az embereket ő hozzá. Nincs elég munkás, ki tudna segíteni, összegyűjteni a jókat neki, összehozni az ő szeretett gyermekeiket. A jó pásztor szeretne összegyűjteni a juhait, az anya tyúk szeretne a csibeit a szárnyára alá gyűjteni, illetve a szerető Isten szeretne a gyermekeit összeszedni és segíteni. Ezért ég Jézus szíve. És végül is arról szól ez a könyv. Na, én kíváncsi vagyok, hogy én föltettem egy kérdést. Mit mondtatok? Mit mondanál a barátodnak? Mi a fő témája ennek? Tessék?
János 3:16.
Igen. Isten úgy szeret a világot, igen. Mi van még? Na, nagyjából ezek kettő, mert voltam egy karácsonyi koncerten, és Michael Card énekelt, és koncert közben megállt, és föltesztett a kérdés, mi a fő témája a Bibliának. És kezdtem gondolkodni azon, de nem engedte igazán, mert ő mondta, mit ő gondolt, mint hogy én csináltam veletek most. De ő azt mondja, hogy Isten szeret téged, és szeretne veled lenni. Hogy ez a fő témája a Bibliának. Isten szeret téged, és szeretne veled lenni. De először azt gondoltam, hogy ez kicsit egyszerű. De nem. Ebben az egyszerűségben van az igazság. Mert Isten szeret minket, de ott az elején, a harmadik fejezetben, itt az elején, a kertben el lettünk csábítva. Sátánra hallgattunk, és nem Istenre. És lett egy nagy szakadás közöttünk, és a szeretet a teljes teremtünk között, a szeretetteljes atyánk, mennyi atyánk között. És akkortól kezdve, a harmadik fejezettől kezdve, ott az elején Isten egy nagy mentő akcióra indult. Itt kezdődik a Biblia, hogy befejeződik. Jelenések 21, az utolsó előtti fejezetben. Épp azután, hogy olvasunk a Szent Városról, az új Jeruzsálemről, és épp azelőtt, hogy olvasunk arról, hogy ő le fog törölni minden könyv, nem lesz többé halál, sírás, gyász, fájdalom. E kettő vers között van a következő vers. Nem az a vers. Ez. Majd erős hangot hallottam a mennyből, mely ezt kiáltotta, Isten otthona most már az emberek között van, és ő ezentől együtt lakozik velük, népévé lesznek, ő pedig Istenüké. Isten otthona most már az emberek között van, együtt lakozik velük. Barátaim, ezért ég Isten szíve, errefelé halad minden, az egész történelem errefelé halad. Ez Isten végső célja, hogy ott a végén ő együtt legyen az öveivel. Ő lett elválasztva a szereteitől, és azonnal indult ez a mentő akció. Miről szól ez a film? A szeretett fia bájba került, el lett szakítva az apjától. Ez az apja annyira szereti őt, hogy minden áron ő indult mentőakcióra. Nem? Na, itt van egy, ami kicsivel durvább. Ez nem gyerekeknek való. Egyáltalán, de ugyanerről szól. Becsapták a lányát, elrabolták, nagyon rossz helyzetbe került, és az apa egy mentő akcióra indul, hogy megmentse és házahozza a lányát. Erről szól ez a könyv. Isten utánunk jön. Brad nyomába. Isten egy kozmikus mentő akcióra indított. Én is egy mentő akciót szeretnék indítani. Jó. És a Bibliában, legalább a teológusok, ahol én tanultam, úgy nevezték Istent, mint a küldő Isten. Mert az elejétől kezdve ő küldött az ő képviselőit az emberek után. És ő küldte az angyalokat, a patriarkokat, a profétákat, a királyokat, a papokat. És fontos, hogy látsuk, hogy ez az elejétől kezdve van, Ott az egy Mózesben azt mondja Ábrámnak, hogy menj el, megáldalak, áldás leszel, ez általad nyer áldás a föld minden nemzetisége. Ez a teológusok szerint az ószövetségi missziói parancs. De ez az ige vers nagyon tetszik nekem. Azt mondja, eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket, jöjjenek és lássák az indítőségemet, csodát teszek majd közöttük, és a megmentetteket elküldöm a népekhez. A megmentetteket elküldöm a népekhez. Vigyék hírül dicsőségemet a népeknek. Voltak misszionáriusok az Ószövetségben is. Ez fontos, hogy látsuk, hogy a misszió és a mentőakció az elejétől kezdve Isten szívein van. Ez nem csak az új szövetségi dolog. Na persze az új szövetségben a nagy dolog történt, hogy ő nem csak bárkit küldött, ő küldte a fiát. És a fia mit csinált? Küldött minket. De vont minket ebben az egészben. És ez fontos. Te meg én, mi tudjuk, hogy Jézus mi mennyit tett ahhoz, hogy áthidaljon a szakadékot az emberek és Isten között. Mi tudjuk, hogy ő mi mennyit tett ahhoz, hogy az elgyötött és elesett sokaság hozzá kerüljön. De ők nem tudják. Ők nem hallották. Ez azért a kozmikus mentő akció folytatása ránk vonatkozik. És nem csak itt a Máté 28-ban, hanem számtalan helyen Jézus mondja ezt nekünk. Olvastunk néhányat itt az Isten tiszteletnek az elején. Ő mondja nekünk, hogy mi a mi szerepünk, és mit kíván. A lényeg az, hogy minket Isten bevont az ő mentő akcióba. Téged is, engem is. És a főnököm ezen a héten írt valamit, amit szeretnék most olvasni, mert ez kifejezi sok minden, ami a szívemben van. Amikor Isten magához szólít bennünket, és saját lényével való bensőséges kapcsolatra invitál, arra is hív, hogy saját jelleméből fakadó egyik legmélyebb vágya a mi vágyunká is váljon. Azt szeretne, hogy vele együtt mi is részt vegyünk a nagyszabású, világméretű megváltási tervében, amely által magáinak nevezhet egy megszámlálhatlanul nagy sokaságot, akik mindenféle nemzetből, tőzsből, népből és nyelvből származnak a trón és a bárány előtt, hogy örökön öröké Jézust imádják és dicsőítik. Ez az idézet a Jelenések 7:9, és ott olvasunk valamit a mennyországról, és egy bizonyos sokaságról, ami mindenféle nemzetből, tőzsből, népből, nyelvből származik. Egy olyan sokaság, ami örökön öröki vele együtt van, Istennel, Jézussal, és örökön öröki imádja őt. Ez Isten célja. Ez Isten szíve. Ezen dolgozik, ezért ég a szíve. Ez az idézet kifejez valamit, amit szeretnék kezdeni, amit szeretném, hogy lássuk Isten szívét, szeretném, lássuk Jézus szívét. Látsuk, hogy a misszió nem csak meg egy dolog, amin kell gondolkodnunk mi, mint keresztények, hanem Isten szívügye. Isten egy nagy szabású, világméretű megváltási mentőakción van, amely által ez a nagy sokasság fog kerülni ő hozzá, és ő legmélyebben a szívében kívánja ezt. Ez a legmélyebb vágya, és ő szeretne, hogy a mi vágyunká is váljon ezt. Hogy szívből mi is részt veszünk az ő mentő akcióban. A kérdés az, hogy hogyan? Gyakorlatilag hogyan csináljuk ezt? Motorral? Sokféleképpen. Az a válasz. Sokféleképpen. Szerintem néha túl szűk a gondolkodásunk azon, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Lehetséges, hogy Isten szeretne valamilyen hobbidon keresztül használni téged, vagy valamilyen tehetségeden keresztül, mint mondjuk a sport. Mert a misszióhoz, az, hogy jól tudjuk a missziót csinálni, szükségünk van kapukra, ajtókra, kapcsolati pontokra az emberekkel. A Kolossai 4-ben olvasunk, hogy Jézus, hogy Pál kérte az ottaniaktól, hogy imádkozom, pontosan olvasom, hogy Isten nyisse meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassunk a Krisztus titkát, hogy Isten nyisse az ajtókat. Szükségünk van kapukra, szükségünk van ajtókra. És sokféle dolgot lehet használni, mint a kapu, mint az ajtó. Én most lehetséges a motorok, vagy én most említettem a sport. A crewnak egy óriási nagy szolgálata van, athletes and actions, sportolók, akik szolgálnak. És az éveken át számtalan ember megtért a sporton keresztül. Vagy lehetséges, te jól vagy a kezeddel, és tudsz építeni. Ez egy olyan szék, ők mennek körbe egy ilyen Habitat for Humanity, ilyen kis házakat épít a szegényeknek. Közben beszélnek Jézusról. A lányom, ő zenél, ez énekel, ő szeretne ezt használni a misszióban. Van egy barátom, aki nagyon jól kezével, és a gépekkel is szereti a természetet, azért ő meg a felesége, hál' Istennek, hogy a felesége is szereti ezeket a dolgokat, mert ők költöztek Afrikába, és mennek körbe, és kutakat fúrnak olyan helyen, ahol nehezen lehet vizet találni, és segít nekik vizet találni, és utána beszél velük az élő vízről. Van egy másik barát, ez egy másik kort, amit mivel foglalkozom. Tudom, hogy itt egy szó, ami magyarul kicsit, legalább valaki mondta, nem a durva, de ez az a név, amit ők hívnak maguknak. Van egy másik barátom, ő vezet egy csapatot, 4 zseni van a csapatban, és ők a viccesen a pointy-headed geeksnek nevezik magukat. Én próbáltam olyat, ezt mondták nekem, okos tojások, vagy hegyes fejű stréberek, az mi, vagy kocka fejűek. Nem tudom, minek kell nevezni magyarul, de a lényeg az, hogy ezek zsenik. És ők a piacon mind gazdag lehetnének, és sőt, néhányan gazdag. Amikor én hallottam, hogy mit csináltak, először egy kis biztonsági procedúrán kellett menni, mint ahogy történik velünk, nem pont olyan, mint a reptilnél, de mégis beszélték az emberekkel megtudni, hogy kik vagyunk, nem vagyunk valamilyen kém. És bementünk, és hallottunk a prezentációt, szigorúan titkos, mert használják a technológiát abban, hogy az örömhírt jussanak a legveszélyesebb, legzártabb területekre a világon. És nem akarják, hogy ők az ottaniak, az emberek, akik akarják megakadályozni az egészet, tudják róla. Én kérdeztem tőle, van egy-két dolog, amit én tudom mondani az embereknek, hogy példaképpen, azt mondja, nem, hogyha mondom neked, ezt mondom nekik, akkor ez elterjed, és hiába csináljuk ezt. De 7 teljes idő misszionárius van, és 7 fél idős. A fél idősek közül az egyik az USA Honvédelmi Minisztériumnál dolgozik, a másik valamilyen nagy cég. Képzeljetek el, $200 órabér, illetve 50 000 forint órabért kapnak a konzultánsként, de 2 napot adnak hetente ehhez a misszióhoz, hogy használják azt az ő tudásokat az evangéliumért. Ez lehetne sivatagon lenni, vagy lehetne egy pony-headed geeknek lenni. Isten téged tud használni. De ezek az zenik, nagyon szerettem őket, és jó volt látni, hallani azt, mit ők csinálnak. Egy másik barátom, egy ápoló Afrikában. És minden reggel, ez az én fajta munkám, minden reggel ül a Land Roverbe, ez Afrika, megy falura, az a része, ami tetszik nekem, de utána ápolni kell. Ez nem az ön... De evangelizálni és tanítványozni, igen, de ez az ápolás, ez nem tudom. De ez ő használja azt a misszióban. Van egy másik barátom, aki ügyesen csinálta a bizniszt, az üzletet, és utána az Úr hívta őt, hogy legyen misszionárius, és van egy ilyen biznisz, mint misszió. És sok pénzt keres, és ő támogat misszionárusokat, missziókat, stb. Van több példa, de túl hosszú lenne mindegyiket mondani. Vannak más barátaim, akik szívügyek szerint dolgoznak. Van egy barátom, aki a szívügye az abortus, ez az ellen szolgál. Van egy másik barátom, aki az emberkereskedelem a szívügye, főleg a szexkereskedelem, és ő szeretne segíteni azoknak, akik ebből szeretnének szabadulni. Egy másik, akik a szegények, az ő szívügye. Van egy része a mi missziónknak, Interchange a neve, ez van több része a mi missziónknak, de ez az egyik, és emberek beköltöznek a nagy városoknak a belvárosokban, ez a szegények között élnek, segítenek, szolgálnak Jézus nevében. Van egy másik, aki az oktatáson keresztül szolgál. Sokkal több példa van. Én tudnám tovább. Ez egyik árvaházvezető, a másik teológiai professzor, a másik gyülekezetplántáló. Sokan, akik a Crewnál dolgoznak egyetemeken a világon át. Remélem, hogy látjátok, hogy többféleképpen lehet azt csinálni, amit kérdeztem, hogy hogyan gyakorlatilag. Többféleképpen lehetne ezt csinálni. És ez csak néhány példa az amerikai baráti körömből, de vannak magyar barátaim is, akik misszióznak. Ez kettő van itt ma. Szerintem itt az idő, hogy ti jöttök, és beszéljetek. Jó?
Mi is köszöntjük a gyülekezetet. Először egy kis videót szeretnénk levetíteni.
You and you only, the first in my my heart. High King of Heaven, my treasure, you
kis bepillantást láthatott most a gyülekezet a mi missziónkra, amit Kígyóson végzünk. Feleségem Lídiával tavaly szeptemberben költöztünk Kígyósra. Kaptuk az elhívást, hogy menjünk, és mi megkerestük mi is az egyházat, ahogy hallottuk az 1700-as években is attól a cipésztől. Hát őt egy kicsit máshogy utasították el, bennünket támogattak, úgyhogy ezt nagyon köszönjük, és tényleg segítséget adtak nekünk, hogy hogyan és merre is tudnánk elmenni. És így kerültünk Kígyósra. A külmisszió számomra mindig nagyon-nagyon fontos volt, mindig egy nagyon izgalmasnak tűnt, és mindig szerettem volna ebbe valamilyen úton, módon bekapcsolódni. És amikor kiköltöztünk Kígyósra, akkor tapasztaltuk meg tulajdonképpen, hogy a komfortzónánkat el kell hagyni, egy idegen országba kell menni, ami nekünk könnyebbség, hogy a saját nyelvünkön tudunk azért kommunikálni a legtöbb helyen, de ez nem mindenhol így van, egy másik nyelvet is hallunk, hát megtanulni még azért elég távol áll tőlünk, úgyhogy Brad már ebben élen jár, ő sokkal jobb, mint mi, bár ő 30 éve itt, mi még csak egy bő fél éve vagyunk kint. De tényleg egy nagyon-nagyon izgalmas dolog a misszió és a külmisszió, hiszen új dolgokat tapasztalunk meg, és nem csak az emberekből tapasztalunk meg új dolgot, hanem Istenből is. És számunkra ez egy nagyszerű dolog, hogy amikor Istenből is új dolgokat tapasztalunk meg, amikor beszéltünk itthon arról, hogy hitből élünk, hitből lépünk, hitből teszünk dolgokat, akkor kint ez egy teljesen más értelmet nyert, mert hitből kell kimennünk, emberekkel ismerkedni, idegen emberekkel, gyerekekkel, szülőkkel, boltba elmenni, stb. Az anyagi javakat is hitből kell megéljük, és mindent Istenre kell bízzunk, és ez egy csodálatos dolog, hogy a külmisszióban ezt mi így megtapasztalhatjuk.
És hogy én nekem hogyan is jött ez a hívás, hogy így fiatalon egyszer csak kiköltözzünk Kárpátaljára. 2016 őszén, amikor Isten megszólított engem, akkor egy éve voltunk még csak a férjemmel házasok, és én mellette éppen akkor szereztem meg a szülésznő végzettségemet, és stabil munkahelyt szereztem. És ekkor voltam a Linda Dillon női konferencián, ahol az egyháznak volt egy missziós felhívása. És én azelőtt soha életemben nem gondoltam volna, hogy ilyesmivel fogunk belevágni, akár egyénileg korábban, vagy aztán így a férjemmel. És ennek a felhívásnak a hatására, amikor azt hallottam, hogy lehet akár egészségügyi végzettséggel, vagy teológiai végzettséggel misszióba menni, és megkereshetem ilyen vággyal az egyház vezetőit, akkor egy pillanat alatt azt éreztem, hogy így Isten ezeket a falakat így lerombolta bennem, amik azelőtt így a külmisszióval kapcsolatban bennem voltak. És egyértelmű hívást éreztem arra, hogy a férjemmel együtt szálljunk oda egy évet Istennek külmisszióba, bárhova hív minket, szálljuk oda ezt az időszakot, és tegyük oda azokat a dolgokat, azokat az erőforrásokat, amik rendelkezésre állnak.
És hogy hogyan kerülhetünk be a külmisszióba? Hívő családban nőttem föl, teológiát végeztem, Fiatalok Krisztusért Alapítványnál dolgoztam, a misszió töltötte be a gondolataimat, az egész életemet, és akkor kaptam a hívást, hogy menjünk missziózni, és ezért nagyon jó egy segítőtárs, aki úgy pontot tett az íre, hogy akkor tényleg mehetünk. Én nem akartam őt nagyon nyomni, hogy de nekünk mennünk kell, bár a szakdolgozatomat ő is olvast elég sűrűn, magyarok külmisszióba, minden éjszaka így elétettem, hogy azért nézegesse. De nem kizárók, nem csak teológiai végzettséggel lehet elmenni külmisszióba. Sőt, ha van kétkezi munkaerő, és tud valaki ebben segíteni, akkor erre nagy szükség van. Egészségügyi végzettséggel, pedagógiai végzettséggel, valaki szeret a gyerekek felé szolgálni, szociális érzékenysége van valakinek. A külmisszióban rengeteg feladatra van szükség, vagy feladatot lehet betölteni, és mindenkinek Isten adott különböző ajándékokat. És nem csak arra adta nekünk Isten, hogy azzal mi gyarapodjunk, és csak magunkat segítsük, hanem hogy hogyan tudunk másokon segíteni. Sokan megkérdezték tőlünk, hogy fiatalon miért nem az az első számunkra, hogy anyagi javakat gyűjtsünk, itthon maradjunk, és most az első 5-10 évet megalapozzuk, és lakáshitel, és stb. Stb. És azt mondtuk, hogy ez mind nagyon izgalmas, nagyon jó, de bennünket ez, bocsánat, de hidegen hagy. Persze nem szeretnénk hajléktalanok lenni, nem szeretnénk az utcára kerülni, de Istentől kaptuk a Máté 6.33-at, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más ráadásul megadatik nektek. És mi erre az ígér ráva indultunk el a külmisszióban is. És amit látunk a külmisszióban, hogy nagyon fontos a rövid, közép és hosszú távú munkások. Rövid távú, mint akár mi is kint vagyunk egy évig, mi így egy évet szántunk oda Istennek, persze, hogy meglátjuk, hogy a hosszabb távon hogyan tudunk még ugyanúgy benne lenni a külmisszióba, de amit kint töltünk, köszönjük, de amit hivatalosan kint töltünk Kárpátalján, az most így egy év, jövő év, idén szeptemberben ez le fog járni, és mi így kerültünk ki. De van rövid távú missziómunkás, például, hogy kijön valaki egy hétvégére. Segít betonozni, segít a gyerekekkel foglalkozni, megfőz egy tál ételt a faluban, és lehet nekik vinni. Ez is rövididős missziómunkás. Középtávú 3-5-10 évre valaki kiköltözik, jó példák vannak itt a gyülekezetben is, és ott lehet élni közöttük, lehet segíteni nekik. Hosszú távú missziómunkás, Brad, aki már 30 éve folyékonyan beszéli a magyar nyelvet, itt él, és segíti a magyar missziót, és ilyen emberekre van szükség a missziómezőn.
És az a különleges dolog, hogy a mi felajánlásunk, amiben jártasak vagyunk valamennyire, hogy a gyerekek is az ifi felé szolgáljunk, nagyon különleges módon pontosan összetalálkozhatott ezzel a kárpátaljai helyi szükséggel. És ebben nagyon nagy áldás volt számunkra az, hogy az egyháztól segítséget kaphattunk, mert így tényleg a hétköznapi életbe belemerülve nem nagyon éreztem azt, hogy lenne rálátásunk arra, hogy a nagyvilágban éppen milyen aktuális szükségek vannak. És ezért én arra bátorítok mindenkit, akiben van bármilyen vágy, akár rövid távon, akár hosszabb távon, hogy bármiféle missziós tevékenységet folytasson. Először is imádkozzon vezetésért, és kérjen vezetést az egyháztól, mert nagyon nagy áldás az, hogy tényleg egy világkörű rálátása van így a Magyar Baptista Egyháznak arra, hogy hol milyen szükségek vannak, és csodálatos annak a részének lenni, hogy vannak rések, amiket így be lehet tömni, be lehet tölteni, és be lehet kapcsolódni így a helyi misszióba, és be lehet úgy segíteni, hogy aztán a helyieknek további segítséget nyújthassunk, és ők helyben tovább tudják folytatni a munkát. Úgyhogy ezért külön hálásak is vagyunk, és igyekszünk jól helyt állni ott a kinti munkában. Úgyhogy hallottuk, hogy este lesz majd ima és dicsőítő est, úgyhogy kérünk benneteket, hogy imádkozzatok értünk, imádkozzatok erőért, és kérjük, hogy imádkozzatok a folytatásért is, hogyha tényleg Isten arra hív minket, hogy hazaköltözve támogassuk tovább az ottani missziót, akkor legyen kiket támogatni, és legyenek helyi aktív munkások. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket.
Van valaki más, akit szeretnék bemutatni. Ő magyar, Emese, a lánykori neve Láng Emese, és mondom nektek, korábban úgy bevezettem, vagy bemutattam őt, mint az egyik legbátrabb nő, akivel valaha találkoztam. Most a nőt kihagyok belőle. Ő az egyik legnagyobb ember, akivel valaha találkoztam. Bátor. Ő Wycliffe missziónál szolgál, ez először Szudánba szolgált, amikor polgárháború volt, félelmetes körülmények között, sőt, akkor a Szudán, és meg mindig. Van egy ilyen lista, a legveszélyesebb országok, azt mondjuk, hogy nem menjünk oda. És Szudán ott a top közül volt, és mondja, hogy nagyon-nagyon félt, de ő 2 évet ígért az Úrnak, és ő maradt 2 évig, és szolgált. És utána ment Ugandába, és ez nem volt annyira veszélyes, utána Kenyába, épp akkor, amikor egy kis probléma volt Kenyában, és utána Jos Nigériában. Én nem tudom, mennyire ismeritek azt, de ez egy nagyon nehéz hely. Ott van az a Bokol 3, aki terrorizálja az embereket, és ott van a frontvonal, ahol a radikális muszlimok és az úgynevezett keresények harcolnak egymással. Ez is a egyik legveszélyesebb ország listán van ott a top pont. És sokszor van ilyen kijárati tilalom, hogy nem is szabad kimenni a komplexumból, ahol laknak. 7 évig szolgált ott ilyen veszélyes környéken, és mindig volt ilyen biztonsági dolgokat, mit kellett csinálnia. De mégis maradt ott 7 évig és szolgált. És mit csinált? Bibliafordítás. Mert hogyan fognak hallani, hogyha valaki nem mond? És kell, hogy legyen egy Biblia is. Az előbb, amikor Szudánban volt, ő főleg az írás, olvasás, az ABC tanítással foglalkozott, mert mielőtt lehetne fordítani a Bibliát, kell, hogy legyen egy ABC-je annak a nyelvnek, és kell tanítani, olvasni, írni, és utána csak lehet a Bibliát fordítani. Szóval ő az előzetes munkával foglalkozott Szudánban, és utána kezdett a Biblia fordítással foglalkozni, és kérdeztem tőle, és ő nem is emlékezett mindenre, és Kenya nincs is rajta, de Szudánban, ott északon vannak törzsök, meg mindig titkos, nem szabad mondani, hogy hol volt, de több törzsel foglalkozott. A délen, látod, én nem is próbálom, az Luo, vagy Dinkarék, vagy Baka, vagy Bari, Ugandában Tenet, Dinkakam, én nem tudom, hogy jól ejtem ki ezeket. Ez Nigériában ott azok, ennyi nyelvcsoport, ennyi népnek segített azzal, hogy valahogyan vagy a Biblia, vagy a Bibliának a része oda kerüljön hozzájuk, hogy ők hallják, hogy Jézus mit tett értük. Mert Jézus egy csodálatos dolgot csinált az emberekért. De nem hallottak róla. Szóval azért ő próbál segíteni azon az igével. Na, lenne egy kis videó itt, de ez nem működik, és nincs ott náluk, és az idő miatt nem. De mondom, hogy ő most Dél-Afrikában van a férjével együtt, és konzultánsként dolgoz. Azt jelenti, hogy van együtt dolgoz egy csoporttal, ez a csoport foglalkozik a fordítással, utána ő óra repül, megnézni azt, hogy mit csináltak, korrigálja, segíteni, bátorítsa, és átnézi az egészet. És nagyon fontos munkát végez, mert a mai napon van egy Biblia része ezeknek az embereknek, a bal oldalon van 2400 hely, ahol most kezdenek foglalkozni az ige fordításával, de van 1800 nép vagy nyelv, aminek nincs semmije. 160 millió ember nincs Biblia az ő nyelvüken. A szükség az nagy. És most jönne a Victoria, de inkább az élő misszionáriussal foglalkoztunk, és nem az a Maida Victoria. Tessék? Ő is élő, csak nem most. Nem itt. Igen, bocs, Victoria. De máskor, én kérem azt, hogy valamikor máskor valamilyen Isten tisztelet után, vagy előtt nézzetek Victoria-nak a videóját, de most nekünk tovább kell mennünk. És azért mondom mindezeket nektek, hogy lássatok azt, hogy sokféle misszió van. És sokfajta emberre van szükség, sokfajta és különböző ajándékokkal rendelkező ember. Ez csak egy misszió, vagy egy lista. Pillanatilag a Wycliffe keres ilyen embert. Management, gyermekoktatás, írásolvasás, oktatás, IT, nyelvészet, személyzeti munka, kommunikáció, stb. Ez csak egy misszió. Hogyha nézed az összes, mit tudom, miféle emberekre van szükség. Volt egy olyan nő, egy anyja, aki jött hozzám sírva néhány hónappal ezelőtt. Ezt mondta, hogy Brad, köszönöm. Köszönöm, hogy mondtál rá, és tanítottad azt nekünk a különböző fajta ajándékokról. És hogy sok fajta ajándékra van szükség. Mert én azt gondoltam, hogy nekem nincs szerepem, nekem nincs helyem a misszióban. Akartam missziózni, vagy szeretném. És ő könyvvizsgáló, számokkal foglalkozik. És azt gondolta, hogy neki nincs helye. És ő nem csak találta a helyét, hanem Van egy jó barátom, az egyik legjobb barátom, Novák Zsolt, aki szolgál Gyergyószön Miklóson. És van egy Segítő Kezek nevű egyesület. Van egy kávéház, van egy after school projekt a cigány gyerekeknek, ami igazándiból a school, az iskolát jelent nekik. Van egy használt ruhát turkoló, csak egyébek közt. És ő ennek az egyesületnek a ügyvezető igazgatója. Ő a főnök. És ő azt gondolta, hogy neki nincs helye a misszióban. Sok és kitűnően szolgál. Mondom ezt, hogy látjátok, hogy sokfajta emberre van szükség, és biztos neked is van helyed valahol Isten nagy mentő akcióban, ami most folyik. Mert egy nagy szükség van rád, a helyzet az, hogy a sokaság, az a sokaság, amit Jézus látott az elején, meg mindig van. És meg mindig igaz az, hogy kevés a munkások. De tudjuk, hogy Isten kívánja ezt a, hogy legyen kapcsolata ezekkel az emberek. Szeretne látni őket az ő közösségében, de pillanatilag meg mindig el vannak szakítva őtőle, meg mindig távol tőle. Egy megtört világban élünk, és a helyzet meg hasonló arra, amit Jézus látott annig. Az ott a Máté 9-ben arra volt, hogy Jézus látott valamit. Ő látta a sokaságot, és elgyötört, és elesett. Ma látja azt, hogy az alatt az idő alatt, hogy itt vagyunk, 2104 5 éves alatti gyermek meghal. A legtöbben olyan betegségben, ami megelőzhető lett volna. Ő azt látja, hogy az alatt az idő alatt, hogy itt vagyunk, 776 ember hal meg, amiatt, mert nem megfelelő vizet kapták. 3,4 millió ember évente meghal ilyennel. Az alatt az idő alatt, hogy itt vagyunk, 480 gyermek marad árván az AIDS miatt. Az alatt az idő alatt, hogy itt vagyunk, 272 gyermeket bocsájtanak áróba, legtöbbjüket prostituáltnak, amit nem tudom elképzelni, őszintén. Az alatt az idő alatt, hogy itt vagyunk, 9180 gyermek születik a világon azon részein, ahol meg nem hallották az evangéliumot. És 3000 ember meghalt ez alatt az idő alatt, annélkül, hogy valaha halott volna Jézusról. Meg mindig van 8000 népcsoport, amit nem értünk el. Nincs ott egy élő közösség, ami beszél Jézusról. Legtöbben nem is halott Jézusról. Mint ahogy mondtam, Jézus, úgy, ahogy volt Jézus napján, nagy a sokaság, de nincs elég arátó, nagy az arátás, kevés a munkás. Az a rossz hír, de jó hír is van. Mert tudjuk, hogy Isten akaratához legyen ez a nagy közösség ott a végén, és tudjuk, hogy egy nagy mentő akció most folyik körülöttünk. Ez van eredménye annak. Az alatt az idő alatt, hogy itt vagyunk, legalább 4600 ember dönt Krisztus mellett. Évente 20.700, ez egy régi szám, de majd beszélek erről. Az alatt az idő alatt, hogy itt vagyunk, 12 új gyülekezetet alakult, és 50.000 új gyülekezet évente. De kell mondanom, hogy azok a statisztikák 2000 évig érvényesek voltak, és valami történik most, és meg nem tudják jól számolni, de van egy, én kerestem egy jót szó, valami jelenség, vagy tünemény, angolul fenomena. Van valami történik most a világon, amit gospel movements-nak nevezik, vagy örömhír evangéliumi mozgalmak hívják. És Most fogjátok látni, hogy ez nem az én nyelvem, mert próbáltam ezt a szlájdot összorakni, de a Gospel Movement örömhír mozgalom egy olyan hely, ahol az örömhír robbanásszerűen elterjed, és a megtérések, a gyülekezet plántálók is robbanásszerűen történik. Az én missziómon belül, ez csak az én misszióm, de ott, ahol ez a fajta szolgálat folyik most, a múlt hét évben 35 ezer új gyülekezet létrejött Kelet-Nyugat és Észak-Afrikában. A múlt 4 évben 3000 új gyülekezet Délen-Afrikában. A múlt 3 évben 3500 új gyülekezet Európa-Ázsiában. És 2000 Közép-Keleten. És ezek főleg újjászületett emberek. Akik, szóval ezek nem hívők, akik átmennek egy helyről a másikra, ezek evangelizálása, illetve a megtérésen keresztül történik. Van egy csoport, ami nyomon követi ezt a tüneményt, ezt a mozgalmakat, és jelenleg létezik 2483 visszaigazolt, megerősített aktív mozgalom. És ezekből, ez kicsit bonyolult, de mondom, ezekből a 2000-valahányból 609, szerintem segítene, hogyha ezt mutatnám. Aha. Csak valami jutott eszembe. 609 az ötödik fázisnál van ez. Az ötödik fázis, egy olyan fázis, van hét fázis, és ott az ötödik fázisnál úgy van, hogy legalább 4 generáció gyülekezetből. Szóval azt jelenti, hogy indult egy gyülekezettel, az megegyet szült, és az megegyet szült, az az megegyet szült, az az megegyet szült, 4 generáció. Szóval 609 ezekből a mozgalmak van 4 generációs vagy 5 generációs gyülekezettek, és átlagosan, vagy átlagban, nem tudom melyik jobb magyar, de 77 ezer ember van egy mozgalomban. Na, valaki vegye elő ezt egy számológép, és látjuk azt, hogy ez majdnem 47 millió ember, aki megtért mostanában ezeken a mozgalmakon keresztül. És ez nem is mindenki, mert ez nem is foglalkozik azokkal, akik az első 4 fázisban vannak. Hogyha bevonjuk őket, akkor több. Nem tudjuk pontosan, de egy dolgot tudnak. Tudják, hogy az új gyülekezet száma ugrott egészen 3,6 millióra. Átlagosan 18 ember, újszületett ember van ezekben matematikailag. 64 ezer, 800, 64 millió, 800 ezer új keresztény ezeken keresztül a múlt néhány évben. És mondják, és ez a nehéz elhinni, de így van, hogy ez a szám a padló, nem a plafon. Mert tudjuk, hogy vannak mozgalmak itt és ott, de nincs megerősített, visszaigazolt számok, azokkal kapcsolatosan, azokat nem vontak be. Ezek csak azok, ahol megerősített számok vannak. Testvéreim, azért mondom ezeket az unalmas statisztikák nektek, hogy lássatok, hogy Isten hatalmasan cselekszik ma. Új szövetségi fajta dolgok történik ma is, nem csak akkor, régen is. Meg vagyok győződve, hogy Isten folyamatosan azon dolgozik, hogy összegyűjtse azt a sokaságot, amiről olvastunk, amely minden nép és nemzet és törzös nyelvből áll, és arra is biztos vagyok, hogy szeretne téged használni ebben, hogy van neked is szereped. De hogyan? Vannak azok, akiket Isten arra hív, hogy menjenek. Szerintem sokkal több embert hív, mint amennyire megy. De nem mindenkinek a hívása arra vonatkozik, hogy menjenek. Engem arra hívott, hogy menjen. És én örülök ennek. Ez az otthonom. Ez kicsit túlzás, hogy folyékonyan beszélek magyarul. Kérdezték tőlem, hogy hány évre volt szükség, hogy te tudjon a magyar nyelvet? Azt mondtam, hogy eddig 30. De ez folyamatban van. Ez egy nagyon nehéz nyelv, de ez lett az otthonom. Én örülök annak, de és én mondom nektek, ha valaki kezd úgy érezni magában, az lehetséges, hogy az Úr arra hívja őt, hogy megyen misszió mezőre. Szól hozzám Pistinek, Attilának, valakinek, aki tudna segíteni neked ebben. De igen, gyertek hozzám, mert mi az egyik dolog, amit szeretnénk csinálni, szeretnénk toborozni misszionáriusokat, és felkészíteni őket a misszió mezőre, szóval szóljátok nekünk. De vannak mások, akik arra vannak hívva, hogy imádkozzanak. Szóval ez egy fontos része az egésznek. A Kolossai levélben Pál azt mondja, hogy az írja, hogy imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg halált adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyisse meg előttünk az ige ajtaját, és tovább. Két dolgot szeretnék mondani az imádkozásról. Semmi jó nem történik a misszióban imádkozás nélkül. Hogyha te itthon imádkozol valakiért a misszió mezőben, te egy partner vagy vele az ő missziójában. Te részt veszel a misszióban. Lehetséges, hogy nem annyira érzed ezt, de kell tudnod, hogy így van. És nekünk nagy szükségünk van az imádkozásra. Nem hús és vér ellen harcolunk. És mennyire jó az én szívemnek, amikor hazamegyek, és valaki mondja, hogy megy ez, hogy megy az, mert régóta imádkozom ezért. Vagy írnak, kapok egy e-mailt, bár hogy megy ez, hogy megy az, mert kérte rá, hogy imádkozunk. Amikor tudjuk, hogy emberek imádkoznak értünk, ez annyira bátorító számunkra, mert tudjuk, hogy a Szentlélek az, aki csinálja bármi, ami történik, és a ti imádkozásotok azok indítsa őt. Szoktam mondani, hogy ez olyan nem pontosan így van, de ilyen háborús példa, amikor az amerikaiak Kuwaitba mentek annak, hogy először költek a bombázást, és utána a gyalogosok. De az imádkozás sokszor olyan, mint a bombázás, ami készíti a helyet, hogy a gyalogosok tudnak menni. De imádkozzatok, és ne gondol, hogyha Isten arra hív téged, hogy te imádkozó legyél, hogy te kevésbé jól misszionárius vagy, mondjuk. Mert te vagy a partner a misszionáriussal az ő munkájában. Néhányan Isten arra hívott, hogy adakozzanak. Annélkül nem lehet ott lenni, ugye? Nem lehet. Az én nagybácsám, ő szeretett volna misszionáriusnak lenni. Csak valamiért az Úr, épp amikor ő indult erre felé, leállított az egészet, és utána ő döntötte, hogy ő fog pénzt keresni, és évente egy nagyobb százalékot ad Istennek a misszióra. Isten, én nem tudom, hogy kell mondani, valaki segít. Volt egy fekete lelkész, aki jött az első misszió konferencián az én gyülekezetemen, majdnem 50 évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy if God can get it through you, he'll get it to you. Na, magyarul, hogy kell ezt mondani? Valaki, segítsetek. If God can get it through you, he'll get it to you. Hogyha Isten tudja, hogy nem áll meg ott nálad, hanem rajtad keresztül megy másoknak, akkor ő fog adni neked. És az én nagybácsám komolynak vette ezt, ő dúsgazdag lett, és számtalan misszionáriust és missziót támogatott az éveken át. Engem nem nagyon, és én... mert én biztos voltam, amikor jöttem, hogy én sokat fogok kapni, akkor diktő. De az igazság az, hogy jó, hogy nem, mert az Úr szeretett volna mutatni nekem, hogy az ő kezében van, és nem a gazdag nagybácsinak a kezében van. De többet tudna adni. Néha, ugye... vagy néha valaki arra hív téged, vagy valaki, hogy én mondom angolul point man, vagy egy frontember egy gyülekezetben, a misszionáriusért. Kell, hogy legyen mindegyik gyülekezetben valaki, akinek egy szívügye az a misszionárius, az ő élete, az ő mit csinál. És ő képviseli ezt az embert ott, itt a gyülekezetben. Többféleképpen lehet részt venni. Na, hogyha Isten arra hívja, hogy menjél, menjél. De sokfajta képen lehet részt venni Istennek a munkájába. És azt is mondom, hogy ez egy teamwork, ez egy csapatmunka, egész gyülekezetre van szükség. Néztük ezeket az úrhajós filmeket, vagy hogy kell ezt mondani magyarul, elég nehéz nekem angolul, astronaut, vagy astronaut, mi? De úrhajós, ugye? Oké, ez jó magyar. Az úrhajósok. Amikor nézzük ezeket a filmeket, akkor igen, ők vannak fönt az úrban, oroszlánok, oroszlányok. Mind a kettő veszélyes. Ezek a nyelvi dolgok. Oké, okay, szóval űr. Oké, okay, abban, ott fönt. Oké, okay, ahhoz fekete. Néhány ember valamilyen hajóban van, ami repül, ott vannak fent. De ti láttatok a filmeket, mi folyik itt lent? Sok ember, sok csapat, sok számítógép, sok el, sok az. Egy egész csapatra van szükség. És sok emberre van szükség ahhoz, hogy ők legyenek, csinálják azt, amit csinálnak. Ugyanígy a misszióban. Egy csapatmunka ez. És azt mondanom, hogy ne gondoljatok, hogy ha valaki elmegy tőletek, hogy ti elvesztitetek egy embert. Nem. Ti rajta keresztül ti részesültek Isten globális missziójában, és lehetne partnerként szolgálni ő vele. Na most, hogyha valaki szeretne többet hallani erről, november 17-én azért annyira messzebben szeretnénk ezt több gyülekezetben csinálni, de ha többet szeretnél hallani erről, akkor lesz egy nap, amikor összejövünk. Ez a Baptista Egyház a szervező ennek, de mivel együtt kell dolgoznunk más missziókkal, akkor a Wycliffe is, az OM és néhányan ott lesznek, de bármilyen missziók mi szeretne, akkor mi számítunk rátok, de lesz egy ilyen találkozás. Többet fogtok hallani róla, mert még mindig dolgozunk a részleteken, de ha érdekel és többet szeretnél tudni, akkor gyere. És szeretném befejezni ezzel. A Lukács 10-ben Jézus kiküldi a misszionáriusokat, illetve a tanítványokat misszióba. Utána visszajönnek, és kezdenek mesélni neki, hogy mi történt. És mesélnek erről, arról. És ők nagyon boldogak. És utána a 21. versben azt olvasjuk, hogy abban az órában így újongott Jézus Szentlélek által, magasztalak atyám, menj és föld ura. Másik fordítás. Akkor Jézus a Szent Szellem által újongott, örült és így dicsért Isten. Ez akkor történt, miután ő kiküldt őket, visszajöttek, ez egy riportot adtak, hogy mi történt. Kezdték beszélni a misszióról. Na, én nagyon szerettem az apukámat, és nagyon akartam az éveken át örömet okozni neki. Ő nincs, meghalt, én nem tudom. Most ő neki szeretnék okozni örömet. Hogyan? Ez az ő szívügye. És látjuk, ahogy a tanítványok, és az, ami történt, amit meséltek neki, hogy mi történt a misszióban, hogy ez örömet okozott Jézusnak. Ez én szeretném örömet okozni neki. Azért én szeretném, hogy az, ami fontos, az ő számára legyen fontos számomra is. Én ezt is kell mondanom. Köszönöm figyelmet, ez hosszú volt. Kicsit hosszabb is lett volna, de köszönöm a figyelmeteket, és azt kérem, hogy imádkozzatok mindezért, mert amit mondom, ez komoly. Én hiszem, teljes lényemmel, hogy ez Isten és Jézus szívügye. Hiszem teljes lényemmel, hogy neked is részed van ebben. Nem tudom, hogy hogyan, többféleképpen lehet, de neked is részed van ebben. Imádkozz azért, hogy mi a te részed. És együtt okozunk örömet az Úr Jézusnak. Imádkoznál?
Mennyi Atyánk, úgy szeretnénk megállni előtted most teljesen őszintén, engedni, hogy ezek az információk, ezek a számok, ezek a történetek, amelyek a te szívedből fakadnak, átjárják a szívünket. Imádkozom azért, Urunk, hogy vezess bennünket, hogy megtaláljuk a helyünket mindabban, amit te készítettél nekünk. Imádkozom azért, Uram, hogy segíts nekünk, hogy az a sok minden, ami körülvesz bennünket, jó vagy a kevésbé jó dolgok, ne vonják el a figyelmünket a lényegről. És kérlek, áldj meg bennünket, hogy tudjunk úgy élni, hogy szent lelkeddel teljesen az Istennek a dicsőségére, aktívan a misszió munkában, akár a világ másik részére elmenni, vagy akár itt maradni, de mindenképpen rád figyelve áldottnak lenni, és áldást jelenteni másoknak. Imádkozom azért, Uram, hogy vezess így bennünket, töltsd be a lelkeddel, és segíts, hogy mindaz az üzenet, amit most elhallottunk, az tovább kísérjen bennünket, sőt, adjon nekünk elhívást, vezetést, irányítást. Jézus nevében kérjük. Amen.